Sziasztok, ez itt az új Elbeszélő című műsorunk első adása, ami egy beszélgetés volna történészekkel, különböző kulturális életben vagy más területen érdekes személyiségekkel, és szerintem ennek az első epizódjához nem is lehetne talán jobb vendéget választani, mint Szőcs Zoltánt, az újkor.hu alapító főszerkesztőjét és a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos főmunkatársát. Jól mondom, ugye?
Igen, Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának tudományos főmunkatársa, így a pontos, de így. Ez nem Nemzeti Emlékezet Bizottságot önmagában is érti mindenki.
Igen, úgyhogy vele fogunk már beszélgetni, és akkor én Beli, neked át is adnám a szót, mert te vagy az, aki most itt a kérdésekkel készültél.
Jó, rendben, köszönöm. Itt a felkonferálást, illetve üdvözlök mindenkit. Én, hát az jutott eszembe, hogy a beszélgetés előtt, ahogy itt gondolkoztam, hogy talán hogyan lehetne ezt a új fórumot felvezetni, vagy ezt az új formát. Az jutott eszembe ugye, hogy hát mivel a csatorna nevében is benne szerepel a geek szó, és ugye manapság a különböző filmes, sorozatos, szuperhősös, sci-fi kategóriában, fantasy kategóriában nagyon népszerűek a spin-off részek, illetve a spin-off elemek. Én úgy gondolom, hogy ennek a csatornának ez a kis hát mellék szál az valahova már visszakövethető, vagy máshova is köthető, hiszen ugye az előző évad során ugye már az Apjok Viviennel is egy hasonló formájú és tematikájú beszélgetést lehetett meghallani, illetve én és Ádám is részt vettünk rajta. Úgyhogy lényegében ez egy ilyen spin-off volt, tehát előzménye a most úgy látom, hogy új iránynak az egyik ilyen előfutára vagy elképzelése. Úgyhogy lényegében kicsit így tényleg adja a geek formát is, illetve átadja az első rész a történész mi voltát is. És akkor hát szerintem itt a csatorna hallgatói azok már jól ismerik Ádámot és az ő munkásságát, de talán Szőcs Zoltán Oszkárról, én csak a következőkben, mivel régebb óta ismerjük egymást, én csak Zoliként fogok hivatkozni, hogy kérlek Zoli, akkor mutatkozz be nekünk röviden néhány gondolatot magadról, hogyha megosztanál, csak így röviden, aztán ugye rátérünk majd a kérdésekre is.
Oké, hát én is köszöntöm a nézőket, meg a hallgatókat, és ahogy Beni mondta, ismerjük már egymást egy ideje, tulajdonképpen mind a hároman, úgyhogy szerintem lehet, hogy kicsit kötetlenebbek leszünk, mint hogyha egy ilyen nagyon merev interjú lenne, mint ha most találkoztunk volna először. Ahogy egy elhangzott, történész vagyok, az ELTE BTK-n végeztem, ott is szereztem doktori fokozatot, 2018-ban védtem meg az értekezésemet, dolgoztam több helyen, országos Széchenyi könyvtár, országos levéltár, MTA, a BTK Történettudományi Intézet ELTE, most jelenleg a Nemzeti Emlékezet Bizottságánál dolgozom, én már harmadik éve, ahogy el is hangzott, illetve hát az újkor.hu-t is csináljuk 2014 óta. Főleg modern korral foglalkozom, első világháború historiográfiájából írtam a doktorimat, tehát ugye historiográfia, kultúratörténet, emlékezet, szóval ezek a dolgok engem mind érdekelnek, de hát úgy általában a történeti érdeklődésem elég széles, így az újkor.hu kapcsán azért nagyon-nagyon széles spektrumról kapunk cikkeket, amiket véleményezni kell. Egyébként meg két gyerek apja vagyok, házas, Szőcs Rajkó Kingával élünk együtt, feleségemmel, és akkor most így hirtelen ennyit mondanék.
Köszönöm. Szerintem ezt a kérdést már jó néhányszor feltették neked, de lehet, hogy most egy új fórumon, vagy egy új megközelítéssel további emberekhez juthat el a válaszot, hogy hova vezethető vissza a történelem iránti érdeklődésed, szereteted?
Hát az valahova gyerekkoromban vezethető vissza. Nagyon érdekeltek például az, hogy amikor így sétálgottunk mindenfelé, hogy az adott közterületet miért úgy nevezik, és akkor kérdésekkel bombáztam anyukámat, vagy nagypapámat, vagy nagybátyámat, és akkor voltak sztorik, amik nagyon-nagyon megragadtak, például a Szent Gellértnek a története az eléggé megrázott így kisiskolásként, az biztos. De hát aztán, ahogy az iskolai olvasmányokból, így az olvasókönyvekben sok ilyen történelmi történet volt, ami nagyon érdekelt, aztán volt, hogy készültem, figyeljetek, volt ez az Olvas Magadnak sorozat annak idején, megvan még néhány belőle, most a gyerekek szeretik, és akkor ezek ilyen történelmi kis olvasmányok voltak, ilyen képregények lényegében. Úgyhogy ez nagyon nagy hatást tett rám annak idején. Néhány meg is van belőle, úgyhogy most a kisfiam forgatja őket. Meg hát utána jöttek sorba a történelmi regények, úgymond én Vernét nagyon szerettem, meg volt a Delfin könyvek sorozat, abban is rengeteg ilyen történelmi dolog megjelent. És hát aztán, ahogy nőttem, akkor 12 éves koromban így beficcent otthonra egy Commodore 64, ami remek játékok voltak, voltak ott is történelmi játékok, erről akár beszélhetünk majd így külön is. Azok is nagyon érdekeltek, aztán PC-n is, és aztán valahogy úgy alakult, hogy az iskolai tárgyakból is a történelem érdekelt a legjobban, de nem történelem szakra mentem először, mert családilag inkább támogatták a természettudományokat, én 23 év, vagy hogy? 2002. Igen, 23 évesen felvételiztem a történelem szakra, és akkor 2003-ban kezdtem el 24 évesen, úgyhogy egy kicsit kései kezdés volt ez így számomra, de végül is ez volt az út.
Itt már említetted a tanulmányait, tehát az iskolát, és hol folytattad a tanulmányaidat, majd esetleg volt-e meghatározó a középiskola az életedben, illetve majd a későbbiekben hol végezted felsőfokú tanulmányaidat?
Hát a középiskolát azt én a Szent István gimnáziumban kezdtem, és az Elter Radnóti Miklós gyakorló gimnáziumában fejeztem be, úgyhogy két helyre jártam. Jó iskola volt mind a kettő alapvetően. Jó volt a történelem tanárom is mindkét helyen, Rácz Iván, illetve Mauha Imre, rájuk szívesen emlékszem vissza, de aztán ugye az egyetem az egy egészen más perspektíva volt már, ahol már tényleg csak történelemmel foglalkoztunk. Az ELTE BTK-ra jártam, ott végeztem, mert a történelem szakot, és hát volt egy pár jó tanárom is persze, volt, és aztán utána a doktori képzést is az ELTE BTK-n végeztem el, egész pontosan a Történelemtudományi Doktori Iskola Művelődés Történeti Programján. Most így hirtelen, tömören.
Volt-e olyan oktató, aki a legnagy hatással volt rád, vagy ha nem is akkor, vagy tudsz olyan történész mondani, vagy ha nem is történész, esetleg olyan kutatót a bölcsészet területről, aki meghatározó, vagy példaképként tekintesz rá?
A helyzet az, hogy én nem vagyok egy rajongó típusú ember, sose voltam az, úgyhogy példaképet nem fogok mondani. Tudok ugyanakkor rengeteg embert mondani, akinek tisztelem a munkásságát, és akitől sokat tanultam. Most az egyetemi évekre gondolok vissza, például Báradi László tanár úrra, vagy Sági Marian tanárnőre, ők ókorral és középkorral foglalkoztak, nagyon szívesen gondolok vissza, egyikük sincs már köztünk sajnos, de így módszertanilag, meg a szakma szeretetéről nagyon sokat tanultam tőlük. Egyébként ugye a művelődés történeti program, az az ELTE művelődés történeti tanszék köré szerveződik, mint olyan, úgyhogy a tanszéknek több olyan oktatója van, akinél rendszeresen vettem föl órákat, akár a normál képzésben, akár a doktori képzésben, úgyhogy itt megemlíteném Várkonyi Gábort, Kósa Lászlót, Tőkécki Lászlót, Kis Gyé Csabát, témavezetőmet ifjabb Bertényi Ivánt, vagy az egyik opponensemet, Ablonci Balást, akivel órak keretében nem találkoztam, mert amikor én hallgató voltam, akkor ő pont Párizsban volt, de aztán ugye rengeteget segített így a kéziratnak a különböző stációiban, ahogy elolvasta őket és tanácsokat adott, de a másik opponensem, aki nem az ELTE-n tanított, Polman Ferenc, a Történeti Intézetnek a munkatársa, tőle is rengeteget tanultam, rengeteg segítséget kaptam. Ugye az első világháborús kutatásoknak az egyik legjelentősebb alakja Magyarországon. Aztán szóval rengeteg kollégát tudnék még mondani, akiről jó véleménnyel vagyok, jó viszonyban vagyok, tehát itt nagyon hosszú lehetne a felsorolás akár.
Jó, és ugye itt már szóba került a eddig itt kicsit érintőlegesen ugye itt a doktori kutatás, illetve a témád. Erről esetleg tudnál-e nekünk kicsit többet beszélni, jobban kifejteni, illetve az, hogy szerinted ennek a témának a kutatása miért lehet fontos és érdekes a mondjuk itt a mai generáció, fiatal generáció számára, vagy akár a jövő számára?
Most az én doktori témám az az első világháborúnak az 1945 előtti történet írásban történt feldolgozásainak a bemutatása volt, tehát ez egy historiográfiai dolog. A historiográfia az szerintem az alap a történettudományban, ugyanúgy, mint ahogy a matematika az alapja az összes természettudománynak, tehát anélkül nem megy. Bármit kutatsz, meg kell nézned, hogy ki mit kutatott az adott témában, vagy hogy van-e bármi, ami értékelhető, mert ha nem nézed meg, akkor még ha a legjobb szándékod van, akkor is lehet, hogy tök ugyanazt megírod, mint amit valaki már megírt, és akkor jó indulatú fejcsóválással azt fogják mondani, hogy kolléga, ez így nem lesz jó. Szóval a historiográfia szerintem egy ilyen alap dolog, alapkutatás, és az első világháború hazai anyagai kapcsán ilyen 5-10 oldalas tanulmány született maximum eddig róla, úgyhogy ez egy hiány volt. De tulajdonképpen én voltam az első, aki ezt ilyen mélységben megnézte, és tehát ez volt így a feldolgozás alapja. Hogy ugye ezt mondom, hogy a történészeknek fontos a historiográfia, a nem történészeknek pedig szintén nagyon fontos lehet, ha meg akarják nézni, hogyha mégis keresnek anyagot, mondjuk. Ha ez ugye egy első világháborús munka, valaki az első világháborúról keres anyagot, akkor nyugodtan tudom mondani neki, hogyha nem is olvassa végig a könyvemet, akkor nézze meg az irodalmi jegyzéket a végén, mert abból biztos, hogy meg fogja találni mondjuk az őt érdeklő részterületeket, vagy hogy mit érdemes megnézni belőle. Szóval ez inkább a tájékozódást szolgálja. Az pedig, hogy a történelemmel miért kell foglalkoznunk, ez megint egy filozófiai kérdés lehetne. Szerintem azt, hogy a mai viszonyokat megértsük, ahhoz kell tudni a történelmet, mint olyat. Például az, hogy Magyarországnak a viszonyai a körülöttünk levő országokkal, hogy van az, hogy magyarul beszélő emberek laknak a magyar határon kívül is, ennek a megértése nem megy anélkül, hogy a 20. századi történelmet, sőt a még korábbi történelmet megismerhessük, mert na, szóval ezt nektek nem kell elmagyaráznom, de azt hiszem, hogy a nézők is megérthetik.
Nekem egyébként van a te disszertációt, a te könyvedhez egy ilyen, nem tudom, személyes sztorim, hogy én igazából ezen keresztül értettem meg, hogy miért kell a historiográfia.
Ha, tök jó.
Ugye
tök jó.
Egyetemen tanulod a historiográfiát, de elmondják, hogy mik a nagy irányzatok, ki, mikor, ki, mit csinált, és hogy ennyi. És ez nekem egy ilyen nagyon elvont filozófiai dolog volt, viszont így meg láttam, hogy ez gyakorlatban miért hasznos. És egyébként tényleg egy nagyon érdekes dolog így olvasni, hogy mire lehet rájönni. Már csak abban, hogy elolvasod mondjuk, hogy egy témáról mit írtak. 50-100 évvel, akár azután, azelőtt, hogy most vagyunk, vagy miután az esemény történt. Na, hogy változnak a nézőpontok, úgyhogy nekem például ez nagyon érdekes volt személy szerint. Úgyhogy...
Igen, az egyetemi historiográfiai kurzusok azok általában bevezetés a historiográfiába, és tényleg elméleti megalapozás. Az meg megint egy másik dolog, amikor ezt alkalmazod, és konkrét témákra megnézed, hogy mi az, ami található róla. Például iszonyú érdekes, ha a legújabb ókori görög tankönyvet megnézzük, legalábbis amit az ELT-n kiadtak, akkor ott van egy komplet historiográfia bevezető, hogy az ókor történettel kik, hogy foglalkoztak már így az egészen korai időszakokról a napjainkig. Szóval szerintem ez fontos és tök jó, hogy így gyakorlati haszna is van, nagyon örülök neki.
Ugye itt nem említetted, de végül is szóba került, hogy ez könyvformájában is kiadásra került, hogy esetleg beszélnél-e nekünk az eddig megjelent munkáidról, mert ugye aki esetleg már MTMT-be vagy a saját honlapodon szétnézett, ugye az már találkozhatott találkozhat a felsorolt munkáiddal, de talán így a hallgatóság számára is a legfontosabbakat, hogyha kiemelnéd, illetve esetleg, hogyha úgy gondolod, hogy valami fajta plusz tanácsot is tudsz adni ezekkel a műveiddel, akkor azt megköszönöm, hogy erről is beszélnél egy kicsit.
Oké. A kérdés olyan szempontból nehéz, mert ha már az MTMT-t említetted, akkor már 300 fölött van a tételek száma, ami benne van. Mondjuk ennek a több mint kétharmada ismeretterjesztő munka, tehát az újkor.hu-s cikkeimet is mind fölvittem, azért lett ilyen szép nagy szám, de a szigorú értelembe vett tudományos művek száma is 60 fölött van, tehát ezben nyilván benne vannak a folyóirat cikkektől a konferencia közleményeken át minden. Amiket így kiemelnék, az a két önálló kötetem, meg két szerkesztett kötet, ide is hoztam őket. Ugye az legelső kötetem, ami megjelent, ez a szép könyv volt, ez a Országos Széchenyi Könyvtárnak az egykori első világháborús gyűjteményét dolgoztam föl benne, ami az Országos Széchenyi Könyvtárnak egy olyan gyűjtemény része, amit az első világháború alatt állítottak föl, vagy gyűjtötték folyamatosan a folyóháborúval kapcsolatos dokumentumokat, és aztán utána, ahogy a különböző szervezeti átalakulásai voltak a könyvtárnak, és a gyűjtés lezárták, ez így szétment a könyvtár különböző részeibe, úgyhogy ezt az OSK munkatársaként, amikor először nyomát találtam annak, hogy volt ilyen első világháborús gyűjtemény, akkor annak mentem utána, és akkor ebből lett ez a könyv 2014-ben. Aztán a második önálló kötetem az a disszertációmnak, ezt is idehoztam a könyvváltozatot, nem tudom, mennyire fog látszani így, hogy elmosódásra állítottam be a hátteret.
Igen, de maximum majd bevágom.
Oké. Okay.
De maximum látszódik.
Jó van. Na szóval a disszertációm könyvváltozata, ami tavaly jelent meg a Kronosz kiadó gondozásában. Az első könyv az a Gondolatkiadó és az OSK közös kiadása volt. Erről már beszéltünk, erről a historiográfiai munkáról, úgyhogy most nem akarom így magamat ismételni. Két olyan kötet jelent meg eddig, ahol társszerkesztő voltam, ez az első, ez a Történészek története, ez válogatásújkor.hu-n megjelent interjúkból. 30 interjú van benne összesen, persze ennél sokkal több interjúnk jelent meg, de sikerült ezt így kiadnunk, és hát nagyon bízom benne, hogy egyszer majd tudjuk folytatni. Meglátjuk, mit hoz a jövő. És mint Pilátus a krédóba úgy kerültem be egy Mohács kötetnek a szerkesztésébe 2 évvel ezelőtt, Fodor Pál felkérésére, aki nagyon el volt éppen havazva. Úgyhogy itt magán a borítón nem vagyok rajta, de itt special guestként megjelenik már a belső borítón, hogy Szőcs Zoltán Oszkár közreműködéséből van szerkesztve. Ez egy iszonyú érdekes könyv Mohácsnak az emlékezetéről, kulturális és tudományos életben betöltött szerepéről. Úgyhogy óriási élmény volt ezeket a tanulmányokat így első olvasói között lenni, még mielőtt könyvformájában megjelent, és nagyon sokat tanultam is benne, és hát így a historiográfiai érdeklődésemnek ez így különösen kedves volt, hogy ebben is részt vehettem. Egyébként németül, angolul, oroszul is jelentek már meg tanulmányai, mert most ebből az angol volt, amit én fordítottam, a németet, oroszt, azt mások fordították le helyettem. Egyébként pedig... Szóval dolgozom folyamatosan, és akkor így alakulnak a dolgok. Most folyamatban van még egy szerkesztő kötet, ott a NEP külügyi munkacsoportjának a konferencia kötetén dolgozunk vadul, meg a hármon is párhuzamosan, úgyhogy remélhetőleg ezzel is hamarosan lesz valami, meg hát a 45 utáni első világháborús historiográfiai kutatást is folytattam, úgyhogy azon is dolgozom, azt így áprilisig be kéne fejeznem a saját ütemtervem szerint. Most ezek vannak.
És esetleg van-e valami olyan nagy, vagy hát pár gondolatba tapasztalat, személyes élmény, amit úgy gondolod, hogy akár tanulságként, akár jó példaként itt meg lehetne említeni a kötetek kapcsán?
Hát, húha, nagyon jót kérdeztél. Az, hogy hogyan kell kutatni, meg mind kutatni, azt nem fogom senkinek elmagyarázni. Talán arra hívnám fel a figyelmet, hogy a kutatáson kívül azért valamilyen szintű önmenedzsment, meg ilyesmi, ez nem árt meg az embernek, hogy beszélgessen másokkal, mert azért így adódnak lehetőségek, meg ilyenek. Szóval a könyvkiadásba sem olyan egyszerű bekerülni, mint olyan... Tehát jó, mindegy, a lényeg az, hogy az ember folyamatosan figyeljen, tartsa a kapcsolatot emberekkel, ahogy lehet. De nyilván nem úgy, hogy rátukmálja magát, hanem úgy értelmesen, és figyelni kell a pályázatokat, mert például az első könyvem az úgy lett, hogy az NKA-nál nyertem egy alkotói ösztöndíjat, meg most is úgy dolgozom az 1945 utáni első világháborús történeten részben, hogy van egy ilyen támogatásom. Ezt tudom mondani, hogy legyünk gyakorlatiasak is, ne csak elméletiek.
Én még annyival szeretném itt kiegészíteni itt a historiográfiás kötettel kapcsolatban az én véleményemet, hogy volt szerencsém olvasni is, átforgatni, hogy igazából én gratulálni szeretnék hozzá, mert nekem nagyon bejött, amit viszont így várok, hogy majd egyszer tényleg eljutsz odáig, hogy remélem mondjuk fel sikerül dolgozni így a centenáriumig. Tehát itt szerintem nagyon érdekes lehetne vagy nagyon érdekes téma lehet ugye itt, hogy a centenárium alkalmával, illetve az azt követő években ugye milyen munkák jelentek meg, mire helyeződött a súlypont. Ugye itt a kötetben erről van némileg szó, hiszen ugye soroltál fel, és meg is említett, hogy le kellett zárni egy bizonyos évnél, tehát hogy szinte hát elnézést kértél, ha lehet így mondani, hogyha valakinek ugye már olyan nagy monográfiája, vagy önálló munkája jelent meg, ugye, ami mondjuk hiánypótló a témában, de már nem tudtad ugye tárgyalni ugye az időkorlátok miatt. Úgyhogy én remélem, hogy tényleg ennek lesz egy ilyen kifutása, és hát lehet mondani így, hát nem tudom, jó munkát, sok erőt hozzá, Úgyhogy várjuk. Úgyhogy most ennek megörültem, hogy itt bereklámoztad már a következő nagy...
Ugye a történésznek megvan az a hátrány, hogy csak lezárt időintervallumról tud bármit is mondani, tehát így nem tudjuk azt csinálni, hogy a folyamatosan folyó dolgokról, szakállatvakarról megmondjuk, hogy mi van, tehát csak azt lehet elemezni, ami megvan. Igen, nagyon érdekes kérdés ez a centenáriumi dolog, már így megkapargattam egy, volt egyszer egy évforduló címmel, már volt egy tanulmányom erről a múltunkban, meg most a könyvbe is írtam valamennyit, de ez szerintem hát mondjuk annak már lesz relevanciája megnézni 2014 és 2020 között, mert az így le van zárva, hogy mi az, amit így kiadtak, akár Magyarországon, akár a körülöttünk levő országban, de ahhoz meg persze jó lenne tudni azokat a nyelveket, amit bevallom, nem tudok. Mert angolul, németul olvasok, románul, szerbül, szlovákul, nem. És folytatom.
Persze.
Nekem ide az jutott eszembe, hogy nem tudom, te mennyire érzékelted, hogy az első világháború esetleg nagyobb figyelmet kapott, így hogy a centenárium volt. Mert nem tudom, hiszem...
Biztosan nagyobb figyelmet kapott a centenárium miatt. Az emberek a kerek évfordulóknál szeretnek előkapni dolgokat, és akkor így valahogy az első világháborút is úgymond előkapták a 100 év miatt, ami tényleg nagyon szép kerek szám. Úgyhogy nagyon fölfutott. De egyébként, ha így nagy tendenciákat nézünk, akkor 45 előtt, amíg élő emlékezete volt az embereknek, megéltek, akik megérték, rengeteget foglalkoztak vele. Ugyanúgy, ahogy ma is mondjuk a rendszerváltása, vagy rendszerváltozása, nem mindegy terminológia, többet használnak rá. Szóval ugyanúgy többet foglalkoznak szerintem, mint a korábbi időszakokkal. Aztán 45 és 89 között meg iszonyú keveset foglalkoztak Magyarországon az első világháborúval, de akkor is ugye a marxista történetírás szempontjai szerint jelentsen ez bármit is, most így nem fejtem ki bőven. Nem. És aztán 89 után meg egy kicsit többet kezdtek el megint bele foglalkozni, de hát eltörpült a dolog ahhoz képest, ami így 2014 után így kirobbant, így, és tényleg sorra tettek ki a könyvek, visszaemlékezések, újra kiadva, meg egyedek.
Igen, itt említetted, hogy ez a 90 után ugye inkább a nagyon sok ugye idegen nyelvű művet kezdtek el lefordítani, igen. Tehát hogy elkezdett a szakmába ugye becsurogni ugye pont az, ami mondjuk talán a két világháború között működött, és ugye aztán a második világháborút követően ugye itt elzártak. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen így már előre is várom, főleg az előző könyv tudatában, hogy mi lesz az eredmény. Én igazából szeretném most továbbvinni, nem tudom, hogy esetleg van-e még, vagy szeretnétek-e ide bármit mondani. Ha nem, akkor ugye itt már említésre került az újkor.hu is, hogy erről tudnál-e nekünk, Zoli, egy picit többet mesélni, hogy hogyan jött létre, mi volt az alapötlet, miért pont esetleg ilyen forma, vagy miért pont így jött létre, és hogy hogyan működik. Mi a koncepciótok, mi az, ami az elképzelésetek az oldal üzemeltetésével kapcsolatban?
Hát magának az oldalnak az ötlete, azt a feleségemmel, a Kingával közösen találtuk ki, még nem voltunk házasok, ő kommunikációt tanult, én ugye történelmet, és a kettőt összevegyítve egyszer csak kipattant a fejünkből azt, hogy kéne csinálni egy olyan oldalt, ami hídként szerepelhet a közönség és a szakma között, mint olyan. Mert hogy konkrétan voltunk egy remek szakmai rendezvényen az OSK-ban, ahol György Péter beszélt az emlékezetről, mint olyanról, és azon gondolkoztunk, hogy basszus hárman ülnek itt körülbelül, akik meghallgatják, és tök jó lenne, hogyha többen értesülnének róla. És innen jött aztán az ötlet végül is, hogy az újkor.hu-t meg kéne csinálni. Akkor kellett, mint nem értünk a webprogramozáshoz, akkor kellett találnunk olyan embert, aki megcsinálja. Ez lett Bukva Miklós barátom, aki az legelső verzióját leprogramozta az oldalnak. Aztán kellett társakat találni, akik szerkesztenek rajtunk kívül. Akkor ebben óriási szerepe volt a Doktorandoszok Országos Szövetségének, ahol a Történelmi és Politikatudományi Osztály megalakításakor megismertünk több remek kollégát, köztük Novák Ádámot és Szegő Patrikot, akik csatlakoztak hozzánk az újkor.hu megalakításokat, tehát így négyen alapítottuk meg az újkor.hu lényegében, Kinga, Patrik, Ádám, meg én. És aztán így alakult, így bővült a szerkesztőség szépen, volt, aki már távozott is a szerkesztőségből, például Ádám meg Patrik már csak hébe-hóba dolgozik be, de a robotvezetést már nem csinálják, amit korábban alakítottuk a dolgokat, igyekeztünk azért így a közönséghez is idomulni, ugye több robotunk van már, mint az elején volt. Igyekeztünk a robotok koncepcióit is alakítani. Aztán hát most csináljuk, ahogy csinálunk. Nem ez a főállásunk, tehát ugye mindannyian dolgozunk az újkor.hu mellett, ezt társadalmi munkában csináljuk, de még mindig az a küldetés, hogy legyen kapocs. Legyen meg az, hogy ha nagy közönségnek szóló mondani valója van, akár egy akadémikusnak is, az ugyanúgy tudja közölni nálunk, de ugyanúgy egy egyetemi hallgató is, hogy ha már van olyan cikke, amit érdemes megírnia, akkor tud nálunk írni, vagy tud gyakorolni azzal, hogy ír egy beszámolót egy rendezvényről. Szóval mi egy ilyen, nem tudom. Volt egy a kis Gábor Ferenc, akit ugye jól ismertek mind a ketten, mondta azt nagyon találóan egyszer, hogy szerintem mi vagyunk a történész szakma közéleti magazinja. Soha nem gondoltam még ezt így korábban, mielőtt Gábor mondta, de végül is valamilyen szempontból egy kicsit hasonlóak vagyunk, úgyhogy ez tetszik.
Akkor lehet a reklám helyének, de ne tőlem hangozzon el, vagy ne én legyek ennek a szószólója, tehát hogy akkor lényegében szinte bárkitől vártok, fogadtok írást.
Hát hallgatótól kezdve, hát aki a történész szakmának valamennyire tisztában van a módszertanával, meg úgy tud írni, tehát így nyugodtan keressen, aztán előfordul, hogy nem közlünk dolgokat, hogyha nem olyanok. Ez benne van a pakliban, tehát nem tartjuk kötelező jellegűnek azt, hogy most nekünk mindent közölni kéne, de azért nem igyekszünk jó indulatúan állni mindenkihez.
És nyilván bárkitől szívesen vártok cikket, tanulmányt. Még itt az újkor kapcsán itt mindig ugye itt az embereket, az érdekességek nagyon megmozgatják, hogy tudnál arról mesélni nekünk, hogy van-e egyáltalán népszerű rovat, vagy népszerű rovatok az újkor.hu-n, és hogy igen, akkor mondjuk melyek azok a milyen témában van nagy érdeklődés az olvasók részéről?
Ez azért nagyon nehéz megválaszolni, mert ugye hosszú távon kiegyenlített a dolog. A hosszú távú kiegyenlítődést pedig a Google Analytics-nek az adatai alapján lehet nézni, és igazából minden rovatból vannak cikkek, amik jobban teljesítenek hosszú távon, meg minden rovatból vannak, amik nem olyan jó teljesítenek, valamint a Facebook aktivitásból is ugyanezt lehet látni, vannak, amiket jobban felkapnak valamiért, vannak meg, amiket kevésbé. Van olyan, hogy szerintem iszonyú jó cikk nem kap figyelmet szinte, és van olyan, hogy szerintem, nem tudom, nem olyan jó cikk, mondjuk így finoman, az meg jobban pörög, teljesen kiszámíthatatlan. Van, amikor persze a jó cikk pörög, a rossz cikk nem pörög. Nehéz kiszámítani. Ugye minden rovatban vannak tartalmak, és a szerzőktől is nagyban függ, hogy milyen a tartalom. Nyilván a szerkesztők azok minden esetben följavítják ezt a dolgot. Én úgy veszem észre, hogy a mozgókép rovat, a beszámoló rovat, az aktuális, vagy a magyar történelem, vagy a világtörténelem, vagy a lapozó, vagy a portré, tehát ugyanúgy kerülhet bele jó cikk. Tehát nem akarom egyik rovatot se kiemelni a már többinek akárára. Az oktatás is nagyon jó.
Akkor talán a népszerűségre mindig lehet ugye az egyik legjobb példa, amit az év végén szoktatok ugye elvégezni. Az a most már azért elég sok, 4-5, ha jól rémlik, 4-5 kategóriában szoktatok úgymond top 10-et hirdetni az év végén.
Hát mikor, hogy volt olyan, hogy azt megcsináltuk, ez igen, csak most például éppen a Facebook szám, az, hogy a Facebook számozza, hogy a Facebook számlálót azt valamilyen átalakították, tehát most éppen nem aktív, de valószínűleg azt is sikerül majd újra aktiválni, mert dolgozunk rajta a webmesterre. De volt olyan, hogy próbáltunk ilyen népszerűségi versenyt csinálni, azt lehet, hogy nem csináljuk, tehát azt, hogy az olvasókat kértük, hogy küldjék el, hogy melyikek a legjobbak szerintük. Ami azt tudom garantálni, mert most, hogy Google Analytics alapján levő top listát, azt meg fogom csinálni a 100%, mert azt én egyszerű pár kattintással le tudom írni.
Én pont itt eszembe, hogy így, hogy most ugye én is látom, hogy Facebookon aktivitás mi hogy működik, nyilván csak azt, de tényleg néha meglepődök, hogy mi az, ami érdekli az embereket, és mi az, ami így tényleg szerintem baromi érdekes téma, vagy cikk, vagy bármi, és teljesen elmegy a radar alatt. Igen, és ez nagyon fura.
az, tehát ez teljesen kiszámíthatatlan, úgy veszem észre. Olyan szempontból persze lehet valamennyire befolyásolni a közönséget is, hogy ha a cím célra törő, nem túl hosszú, és tényleg azt írja le, amiről a cikk szól, és nem pedig, nem tudom, mit tudom én, egy második világháborús cikk fölé nem azért van írva, hogy a sündisznók nem élete, hanem tényleg a második világháborúnak a konkrét aspektusa, amiről az adott cikk szól, az, azért az segíti azt, hogy az érdeklődő megtalálja. Meg ami szintén fontos, hogy az alapképe a cikknek. Hogyha az figyelemfelkeltő, jobban rá fognak kattintani az emberek. Sajnos ez így van. Tehát ezt nem lehet kikerülni.
Hát csak itt nyilván az előző podcast témában volt nekünk, ugye itt a clickbaitről is szó. Hát nyilvánvalóan azért szerintem történészként, és ugye maga a történészi történetírás vagy módszertan pedig ugye pont ugye arra is ugye, hogy azért ne legyünk teljesen clickbaitek, tehát hogy nyilván ez így nincs leírva, de hogy azért...
Azért kétféleképpen is lehet értelmezni ezt a szót. Lehet értelmezni úgy, hogy valótlan dolgokat teszel a címbe, hogy ez ezért legyen, ez rossz, ez az irány rossz. De hogyha a szó szerint vesszük azt, hogy clickbait, tehát hogy a klikkelést elősegítő, akkor viszont a célra törő és tudatos címválasztás, ami illik a címre, az viszont elvárás.
Nyilván köszönöm, hogy ezt így jó elválasztottuk, így van, én nyilván az előbbire gondoltam, de persze azért az éremnek is két oldala van, szóval lehet azért jó címet is találni, ami tényleg fedi aztán az adott cikknek a tartalmát is. Itt már ugye beszélgettünk az eddigi tudományszervező munkádról, de hogy emellett milyen egyéb társadalmi munkát végzel, vagy végeztél. Arra gondolok, amit szeretnél inkább kiemelni, hogy tényleg hatással volt rád, és mondjuk formálta itt a pályádat.
Hát, ha már a doktorandusok országos szövetségét említem, akkor erről mondok egy picit bővebbet, hogy itt a történelem és politika tudományi osztálynak az alapító elnöke voltam, ugyanis amikor a DOSZ a köztestületi státuszt kapott a korábbi egyesületi helyet, akkor a tudományos osztályokat is megalapították. Egyébként Csiszár Imre elnök úr és Szávai László elnökségi tag úr kezdeményezésére egész pontosan, és akkor a történelem és politikatudományi osztály pályázati alapon megnyertem az első elnöki posztot, és akkor hát ez egy óriási tapasztalat volt nekem megismerni a lehető legkülönbözőbb tudomány területekről, a más osztályoknak a vezetőit, más tudományterületek embereit, de a saját történész társadalmon belül is nagyon-nagyon kinyílt a világ, addig csak ugye az eltésekkel találkoztam, de attól kezdve így Károli is, Pázmányos, STS, debreceni, pécsi doktoranduszokat ugyanúgy megismertem, és ez a kapcsolati háló lényegében az újkor.hu is ezek mentén fut mind a mai napig, és éppen ezt tartom egyébként a DOSZ osztályainak a legfontosabb részének, és mindenkit csak biztatni tudok arra, hogy a saját tudományterületébe vágó osztályba lépjen be, és ismerkedjen, networkingeljen csúnya szóval érve, mert tényleg nagyon-nagyon hosszú távon ez nagyon hasznos lehet. Ugyanabban az évben alakultak, vagy váltak külön a doktorandusz önkormányzatok és az egyetemeken a korábbi tehát hallgatói önkormányzatokból, aminek a keretében működtek korábban, és ugye az ELTE BTK-n én lettem az alapító elnök, és hát az is egy nagyon érdekes tapasztalat volt így belelátni így az egyetem működésében. Nekem nem volt hökös tapasztalatom korábban egyáltalán, tehát így az egyetemi évek alatt ezt a vonalat nem erőltettem, de így a doktorandusz önkormányzat az tényleg nagyon, nagyon érdekes tapasztalat volt itt számomra. Hát aztán tagja vagyok a Magyar Történelmi Társulatnak, ahol az információ történeti szakosztálynak a titkára is vagyok már egy pár éve. Ugye a Magyar Történelmi Társulat egy nagyon-nagyon patinás régi egyesület, ezt nem kell talán bemutatni nagyon. 2016 óta a Belvedere Meridionale szerkesztőségének is tagja vagyok, amit szintén nagyon fontosnak tartok, ez ugye, aki esetleg nem tudná, ez a Szegedi Tudomány Egyetemen működő kiváló társadalom és bölcsészettudományi lap Kis Gábor Ferenc főszerkesztésével. És hát amit nagyon fontosnak tartok még elmondani az, hogy vasárnaponként kaptam lehetőséget arra, az Óbudai Evangélikus Egyházközségben egy ilyen pici 5 perces történelmi előadásokat tartsak az Isten tiszteletek előtt, úgyhogy ezzel így az ismeretterjesztő tanító énemet is teljesen ki tudom élni, úgyhogy az óriási megtiszteltetés így, meg hát ezzel végül is az evangélikus közösséget szolgálom, ami társadalmi munkának tekinthető.
Köszönöm szépen. És nyilván itt már egyrészt a szakmai, illetve a társadalmi munkáddal kapcsolatban is említettél nekünk azért elég terjedelmes mennyiségben, hogy miket csinálsz egyrészt a szakmai területen, egyrészt pedig társadalmi munka keretén belül, de mivel foglalkozol szabadidődben, tehát ki van a történész mögött, a történész Szőr Zoltán Oszkár mögött, kit láthatnak?
Hát, történész Szőr Zoltán Oszkár mögött, ha most hirtelen levenném ezt az effektet, akkor egy a gyerekszobában ülök éppen, úgyhogy játékok vannak mögöttem a polcon, meg gyerekkönyvek. A szabadidőmet eléggé, hogy kitörti a családnak, hogy van egy 80 és egy 5 éves gyerekem, akikkel azért szeretek is foglalkozni, meg kell is foglalkozni. Ha pedig éppen a gyerekekkel nem foglalkozom, meg nem is szakmázom, akkor nagyon szeretek olvasni, és nem feltétlenül csak történelmet, hanem úgy más dolgokat is. Fiatalabb koromban nagyon szerettem számítógépen játszani, ez a része sajnos az életemnek így, ez már nincs benne az életemben, nem nincs rá időm, mert azért egy jobb játékkal az időigényes, szerintem aki játszott, az tudja, hogy azért az nem annyiból el, hogy az ember kattingat agyatlanul párat, hanem arra oda kell figyelni, hosszú ideig tart, stb. És amit még nagyon szeretek, de sajnos egyre ritkábban van rá alkalom, így a rengeteg elfoglaltság mellett az, hogy a barátaimmal leülni, beszélgetni, közben meginni egy-egy sört, meg fröccsöt. De hát ugye ezeknek az alkalmaknak, miután egyre ritkábbak az értékét, ez erőteljesen megemeli, hogy ez nagyon fontos. Egyébként szeretek főzni, szoktam így edzegetni, és közben akkor podcastokat hallgatok, tehát ilyesmiket csinálok.
Akkor majd lesz egy ötletem, hogy mit vegyél fel még a listádra. Edzés, ez mely podcastet. És akkor itt említetted a történelmi játékokat is, illetve nyilván itt a számítógépes játékokra már utaltál egyrészt, hogy a Commodore
Gépen. Ez
igen, ez nagyon, nagyon rosszul jött ki. Pedig milyen jó lenne, nem a Magyarországon saját gyártás, úgy nem tudom, lehetett volna. Milyen jó lenne.
Ezzel viccelődtünk annak idején, hogy a Commodore 64.
Tehát a Commodore 64-jel, vagy utána azért nyilvánvalóan a 90-es éveidet is lehet, hogy meghatározták. Nyilván ezt így nem tudom, én csak ezt most így feltételezem, hogy tehát az életciklusba. Tehát volt olyan játékod, ami mondjuk kedvenc szekközé sorolnál?
Volt, persze. Hát, ugye mondtam is, hogy voltak olyan kifejezetten történelmi játékok, amik nagy hatással voltak rám, és mondjuk a Commodore 64-ről így hirtelen a Defender of the Crown-t azt mindenképpen kiemelném, ami egy középkori Angliában játszódó remek stratégiai játék volt, ahol el kellett foglalni Angliát. Közben Robin Hood is segített nekünk időnként, és ki kellett szabadítani fogságba esett hercegnőket, lovagi tornázni kellett, csatázni kellett. És egészen elképesztő, hogy belegondolva azt, hogy a Commodore 64 két lemez oldalára lényegében tudtak írni egy ilyen játékot. Ugye a Commodore 64-nek 64 kilobajt memóriája volt, úgyhogy egy ilyen komplex játékot csak úgy tudott kezelni, hogy folyamatosan töltögette be a lemezről a cuccot, úgyhogy nagyon lassan lehetett vele játszani, úgyhogy Defender of the Crown-nal úgy játszottam, hogy közben olvastam általában, úgyhogy ilyen dupla haszon volt, mert amíg töltögetett, addig én olvastam, tényleg ennyi ideig tartott. De ez egy remek játék volt, aztán ott volt a Pirates nevű csodálatos játék, amit persze akkoriban még angolul nem tudva, csak Pirátesnek hívtam, mint ahogy szerintem sokan, ami a Karib-tengeri világba vitte el az embert, és ott lehetett így kalózkodni, hajókat elfoglalni, meg városokra rátámadni, eladni a dolgokat. Mert szóval az is egy nagyon-nagyon jó és komplex játék volt, és szintén ugyanúgy olyan elképesztő, hogy két Commodore 64-es lemez oldalra tudtak egy ekkora játékot írni, hát nem tudom, hogy mostanában már hány giga lenne egy ilyen játék. Akkor amit még szeretnék megemlíteni a Commodore 64-es játék, az a North and South című egészen kiváló játék, ami a észak-déli polgárháborúba vitte el minket Amerikába, és akkor ott lehetett így tevékenykedni, és hát le kellett győzni a délieket benne. Aztán ott jött a PC utána, ugye a Commodore 64, az 91-92 2 táján volt nálam, amikor azzal játszottam, hogy 12-13 évesen, meg 14 évesen is még, és aztán utána igen, első gimnáziumra lett PC-n. És akkor ott jöttek olyan játékok, mint a Centurion, ott a változatosság kedvéért ott is el kellett foglalni egész Európát, csak ott a római birodalomból kiindul, volt egy darab légiód az elején szépen, és akkor ott is lehetett mindenfélét művelni. Meg hát az örökbecsű Civilization, aminek ugye az első részével kezdtem annak idején játszani, aztán játszottam 2-vel, a 3-mal, a 4-jel, és ott szakadt meg, tehát a Civ 4 volt az utolsó, amit láttam. De hát az is, hogy egy civilizációt a kezdetektől az űrkorszakig el lehet vinni, ez szerintem minden történelem iránt valamennyire is fogékony embernek egy óriási élmény, egy ilyen játék. Bármennyire is van éppen a nagyon-nagyon egyszerű grafika, mondjuk a mostanihoz képest egy Civ 1-nek, akkor is óriási játékélmény volt, ahogy a többi részei is a sorozatnak. Aztán biztos, tehát vannak még rengeteg olyan játék, ami annyira nem történelmi, de jó volt. Például a Fallout 1-2-t azt imádtam, de hát ugye a posztapokaliptikus dolgot azt elég nehéz a történelembe belekeverni. Persze, hogyha az ember bele akarják sodorni, abból jósoljon arra, hogy mi lesz a jövő, mert ugye néha ezt is várják tőlünk, akkor hát igen, ilyen kimenete is lehet, hogy szétlövi egymást mindenki, aztán csak a nagy föld alatti bunkereknek a személyzete éri túl az egész katasztrófát. Na, mindegy, játékokról most így hirtelenjében ennyit.
És mit mondanál, hogy mi az, amit ebből tanulhat az ember? Tehát mi az, amit elsajátíthat, vagy pluszt adhat? Te mit emelnél ki ezek közül?
Hát óriási felelőssége van egyébként a játékfejlesztőknek abban, és csak bíztatni tudom őket arra, hogy történészeket kérjenek fel mindig szakértőnek, mert ugyanis azok a szövegek, amik megjelennek a játékon belül, akár írott, akár elmesélt formában, azért mégiscsak nevelik az embert, meg megjegyezgeti őket. Az ember játszva tanul, ezt szokták mondani. Tehát például a középkori Anglia, minden Robin Hood-os filmet megnézek körülbelül azóta is, hogy Defender of the Crown aztán. Pedig egyébként nem vagyok középkorász, meg egyébként Anglia története sem érdekel különösen, de valahogy az mégiscsak beragadt. Ugyanúgy a kalózos téma is, tehát így... Ha az ember játszik egy kalózos játékkal, akkor automatikusan fog tudni dolgokat, amikor így a kora új korból oda kerül, vagy nemzetközi kapcsolatok mondjuk ugye Amerika környékén, hogy ez eszébe jut, amit játszott. És igen, hogyha jól megvan írva az a játék, hatás, tehát nem csak játék szempontból, hanem háttérinformációk szempontjából is, akkor igenis lehet belőle tanulni. Mondjuk most így hirtelen szerencsére nem is nagyon tudok mondani olyan játékot, ahol ezt direkt kifejezetten hülyeséget láttam, volna filmet tudnék ilyet mondani, de azt most adjuk, mert azt kérdeztétek.
Akkor szerint, jó, ez most egy teljesen egy kicsit ilyen a szubjektív véleményedre vagyok kíváncsi, hogy szerinted, ugye azért a mai napra, vagy a napokban ugye nem egy olyan játék jelenik meg, amely tényleg te általad említett ugye első játékokhoz képest grafikailag már azért jóval sokkal részletesebb, részletgazdagabb, ugye, és ugye egyrészt ábrázolás, történet szempontjából, és azért van, hogy igyekeznek ugye a fejlesztők minőségi játékot kiadni a kezeik közül, bár ez nem mindig sikerül, hogy... Szerinted ezeket valahogy be lehet-e építeni esetleg az ismeretterjesztésbe, vagy akár az oktatásba? Erről mit gondolsz?
Azt gondolom, hogy ha az adott tanár vagy oktató, nevezzük bárhogy, tehát az, aki az ismeretet át akarja adni, úgy ítéli meg, hogy az adott játék használható, mert hogy beleillik akár a koncepciójába, akár azokban az ismeretek jól jelennek meg benne, amit ő át akar adni, akkor szerintem nem csak lehet, de kell is felhasználni, mert ugye a játszva tanulás, tehát az ember, hogyha aktív be van vonva a valaminek a folyamatába, akkor az könnyebben fogja megtanulni. Ez szinte biztos. Szóval én mindenképpen ezt tudom javasolni, de én nem tanítok a gyakorlatban igazából. Szóval ezt úgy mint kívülálló, meg mint apa mondom, ahogy látom a gyerekeimet, meg a saját korábbi tanulói tapasztalataim alapján, hogy több ragad meg akkor, hogyha aktív vagy.
Én most itt csak megjegyezni, hogy itt az Assassin's Creed sorozatot ugye szeretném kiemelni, ugye, ahol ugye a városoknak ugye az elkészítésénél állítólag tényleg korrajzokat használtak föl, illetve elég részletesen igyekeztek összeállítani tényleg, hogy az adott korra nem csak jellemző, hanem ahogyan tényleg valójában kinézhetett, és pont Ádám mesélte nem olyan régen, szerintem pont a múlt héten, vagy ha nem is, akkor másfél hete, hogy az egyik előadás keretében az Assassin's Creed-nek az Origin?
Odüsszej.
Odüsszej?
Görögös.
Arról fognak előadást tartani, és be is mutatják, tehát...
Igen, Szegedre a klasszfil tanszék.
Úgyhogy lehet, hogy ez lesz a... Lehet ez lesz a jövő, és hogyha eljutunk oda, hogy mindenkinek lesz VR szemüveg, akkor csak történelem órán fölcsapjuk, és akkor körbe sétálunk a nem is tudom, az ókori Görögországba, vagy Rómába, és akkor megnézzük a tájat. Úgyhogy nyilván ez még a jövő, de ezért is említettem, hogy a szubjektív véleményedre vagyok kíváncsi, tehát a sajátodra. És akkor... Én lépnék egy nagyot, és talán most szeretném Ádámot is bevonni kicsit jobban a beszélgetésbe, hogyha nem haragszol meg, Zoli, de talán nem is véletlen, hogy ti ketten vagytok a mai beszélgetésnek az alanyai. Kérlek, elmondanátok-e néhány mondatban, néhány gondolat erejéig, hogy aztán rátérünk a második részre, hogy pontosan milyen... Itt ugye szóba került az önmenedzselés, és ezáltal, hogy milyen oldalt kezeltek, ami nyilván a saját... tehát amelyen keresztül saját magatokat, vagy az általatok művelt tevékenységet folytatjátok, illetve promózzátok. Itt nyilván a promózás az nem feltétlen nem úgy, mint egy termék eladását, hanem nyilvánvalóan, ahol azt a felületet, amin használjátok, és úgymond a saját magatokat, illetve a gondolataitokat próbáljátok megosztani a közönséggel.
És mi a kérdés?
Ja, bocsánat, jó, itt nagyon nagy volt a körítés, tehát az lett volna, hogy mely felületeken jelentek meg, mint a szakmai, egyrészt szakmai részletek, egyrészt pedig ugye itt az önmenedzsment, tehát hogy mi az, amit működtettek, és mely platformokon. Pontosan mit?
Jó, az újkor.hu már elhangzott, én csináltam egy Facebook oldalt is magamnak egy szakmait, ami így eltér a személyes profilomtól, hogy általában oda átvigyem azt, amit így szakmailag csinálok. Van egy Instagram oldalom, és igazából én ezt nem veszem komolyan, bevallom őszintén, vehetném komolyabban, és akkor minden bizonnyal jobb lenne, csak hogy is mondjam, meglehetős szkepticizmus van bennem például abban az Instagramon, mivel lehet sikert elérni, mert hogy ugye úgy látom, hogy nem edzés közben fotózom magam, ami szerintem jobb úgy mindenkinek, meg nem fotózom be az ételeket, amit csinálok, meg nem tudom, folytatom már, hogy miket lehetne. Szóval általában, amik nagy követést generálnak, azok általában olyan dolgok, amik távol állnak tőlem. Ha meg így önmagamat adom, akkor az 1-200 embert érdekel, de hát nekem ez így jobb.
Igen, az Instagramnak pont nekem is az jut eszembe, hogy ott igazából nem nagyon tudsz mit csinálni. Most nyilván nálam ugye YouTube, ha már most mindenképpen legtöbben itt vannak, akik ezt vagy nézik, hallgatóság meg ugye egyszer Benni felsorolta majdnem az összeset. Ahova a podcast automatikusan kikerül, de hát nyilván ez rengeteg hely. De hogy érdekes, az Instagram az szerintem se használható igazából jól.
Hát vagy csak nem jöttünk rá, hogy
hogyan. Vagy nem jöttünk rá, igen. Az a baj,
Hogy ha mondjuk utazással kombinálnánk, akkor lehet, hogy mondjuk a szép helyeken lőnénk ilyen fél szelfiket, akkor az menő lenne. Nem tudom. Lehet, hogy most itt ötletet adtam valakinek épp.
Jó, itt amit lehet, hogy el kellett volna mondanom, és igen, lehet, hogy a kérdést is jobban érthető lenne, vagy a kérdést is jobban össze lehetett volna hozni. Ugye itt a történész, mint influencer, vagy a történész influencernek a, nem tudom, fogalmát használjuk, ha van egyáltalán ilyen. Ugye egy konferencián találkoztunk, ahol nem, ez pontosan nem is, hát konferencia volt, de ez ugye a Kárpát-medencei fiatal történészek táborába hangzott el egy beszélgetés, és ez nagyon érdekes volt, hogy teljesen függetlenül kettőtöktől. Tehát ugye előtte Ádám fölvázolt, hogy ő szeretne, gondolkozik egy ugye ilyen videós, beszélgetős megoldásból, ugye magyarán, mint a történelmet reklámozni, megosztani, és ezen a hát konferencián vagy rendezvényen ugye Zoli pedig pont azt kezdte lecsetelni, hogy hogyan lehetne a mint történészt ugye kivinni a social médiába, és tényleg mint egy fajta influencerként működni. Úgyhogy én ezért is gondoltam, hogy itt a második blokk az egy picit erről szólna, és nyilván ez teljesen összekapcsolódik az önmenedzsmenteléssel, vagy akár ugye a társadalmi munkával, tudománynépszerűsítő munkával is. És mit gondoltok erről a történész influencerkedésről, hogyha nem tudom, ha megengeditek, hogy használjam ezt a szót itt a beszélgetés, vagy ezt a fogalmat a beszélgetés során, vagy esetleg szeretnétek mást, akkor ezt szerintem most tisztázzuk, és akkor utána. De ha jó,
Ugye használjuk nyugodtan ezt a fogalmat, csak mondjuk az is egy érdekes dolog, hogy ezt az influencer szót, ezt kizárólag ugye a netes megmondó emberekre használják, mostanában pedig ugye az influence, az eredeti angol szót nézzük, akkor voltak éppen mindenki influencer, aki rendszeresen úgy szól egy közösséghez, hogy annak a gondolkodását befolyásolja. Ilyen értelemben mondjuk a vasárnapi Isten tiszteleteket tartó pap vagy lelkész és influencer, hiszen szól a közönséghez.
Nekem pont az egyetemi tanárok jutottak eszembe, hogy nem szoktuk őket emlegetni, de hát egész fél évben egy témáról valahogy beszél a diákjainak. És tulajdonképpen ez is egyfajta influencerség, csak...
Hát kevésen betér el, úgymond. Bár ugye tudunk azért a történelem során nem egy olyan egyetemi oktatót, aki ezzel elméletileg mindenhonnan jöttek ugye hallgatók, nem csak arról a szakról, amin ő tanított, tehát... Nyilván vannak, igen, akik tényleg alakítják az adott közösségnek vagy társadalomnak ugye a gondolkodását, és akár lehet őket ugye húzó névnek is nevezni. Tehát, hogy akkor mit gondoltok erről a történész influencerségről, influencerről? Ez egy lehetőség, kiskapu, vagy egy zsákutca így a szakma vagy a történészek számára?
Én visszakanyarodnék egy pillanatra. Azt mondtad, kevés embert ér el, ami szerintem relatíven pont ma Zoli emlegette, hogy az újkor.hu azért jött létre, mert voltatok egy előadáson, és öten ültetek ott. És tök érdekes volt pedig, meg izgalmas. Igen. Hogy egyetemi oktató, aki beszél mondjuk 100-120 emberre, szerintem az nem kevés. És ezt tapasztaljuk ugye előadásainkon is, hogy előadsz valahol konferencián, bárhol, 20-an ülnek benne, már nagyon boldog vagy.
Igen.
Mert 20 ember tök, és ilyen szerintem nekem például kicsit előrugorva, a YouTube-nál nagyon érdekes néző, hogy nyilván, amikor megnéznek egy videót mondjuk 200-an, vagy 100-an, vagy 50-en, az sehol nincs a nagy YouTuberek milliós nézettségéhez, de több, mintha bárhol előadást tartanék. És ez így valahol egy furcsa, igen, érzés.
Ez nagyon jó gondolat, amit mondasz, Ádám, mert az, hogy mondjuk a hivatalos Facebook oldalamat 369-en lájkolták eddig, ez tök kevésnek tűnik egy Kassa Tibihez képest, akit 1 millióan. De mondjuk az, hogy egyébként 369 ember érdekel, hogy én mit csinálok szakmailag, egyébként nagyon megtisztelő ugyanakkor. Tehát, hogyha itt lennének a lakásban, nem férnének el ennyien. Tehát egyértelmű. Szóval ez, hogy mennyi elérés, meg hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, meg hogy mennyire érdemes, nem érdemes. Hát azt tudnunk kell, hogy a történelem az ugyanúgy, mint a tudomány többi része, valahogy az embereket talán kevésbé érdekli, mert annyira nincs jelen a mindennapjaiban, mint mondjuk az evés, vagy az öltözködés, vagy a nem tudom mit. Ezzel nem tudunk versenyezni. Az biztos, de azért kell jelen lenni szerintem, mert aki viszont érdeklődik, az találjon a releváns tartalmakat. Ugye mondjuk az újkor.hu mellett is ez szól, hogy ezért is csináljuk, mert igenis, akit komoly dolgok érdekelnek, az találjon komoly tartalmat a neten, és ne csak csacsiságokat találjon. És szerintem ezért kell az, hogy legyenek a történész szakmának is olyan esetleg ismertebb figurái, akikre ha rákeresnek, akkor igenis megnézik, hogy mondjuk ő mit írt az adott kérdésről. Ehhez viszont kell valamilyen szintű önmenedzsment, ami mondjuk ez már a úgymond influenceri önépítésbe tartozik, bármennyire hangozzon is ez csúnyán.
Akkor most... Ez egy lehetőség, vagy kiskapu? Hogyan gondolnátok? Mert akkor ezek szerint nem akkor nem egy zsákutcás próbálkozás. Tehát, hogy van benne fantázia, viszont akkor, hogy ez lehet egy ilyen kiskaput nyitni, és akkor tényleg, és nyilván itt felhoztátok ugye ezelőtt ugye, főleg itt most a pandémia miatt nehezebb, de tényleg, hogyha van lehetőség ugye személyesen konferenciára utazni, akkor azért lehet maga a konferencia helyről is nagyon szép képeket készíteni, vagy akár az adott településre, ahova ellátogat az ember, tehát nyilván itt tovább is lehet gondolni. Bár azért furcsa lenne, hogy nem tudom, valamelyik őtöket megkérnét, felkeresének egy cégtől, hogy na, akkor reklámozt velünk ezt a terméket, nem tudom én, valami fajta, ami a történelemhez kapcsolódik, valami gyűjteménysorozat, és akkor...
Ez relatív. Most például, Benni, te ugye pénzeket gyűjtesz, ilyen numizmatika, mint társtudomány, segédtudomány, nem tudom, az így minek segéd számít nálunk, hogy például mennyiben volna neked személyettől idegen, ha mondjuk azt mondanák, hogy egy emlékérmét kéne. Szerintem ez attól is függ, hogy mivel foglalkozol, és miért most nyilván azt mondják nekem, hogy reklámozzam a nem tudom. A legújabb Samsung telefont, ez egy kicsit testidegen volna.
A szakmai hitelességen sok múlik, tehát mondjuk a Benny elé leraknának egy hipergagyi, nem tudom, játékpénzszerű valamit, akkor arra biztos, hogy nemet mondana, még ugye? Akkor is, hogyha $1 millió ad.
Persze.
Jó, van az a pénz, nyilván, amelyek ember haja, de hát akkor is. De hogyha az egy hiteles dolog, akkor végül is miért ne reklámozná az ember? Mondjuk soha nem kerestek meg még azzal, hogy reklámozzak valamit, tehát nem. Csak elméletben beszélek.
Igen, tehát nyilván ez, de ha szerintem, amit mondasz, hogyha minőségileg, meg szakmailag belefér, meg oké a dolog, vagy jó, vagy még tényleg kiemelkedés, vagy bármi, plusz nem idegen a te személyiségettől, meg tőled, akkor szerintem nincs az a probléma. Ilyet én még mondjuk nem tudom, hogy történésszel csináltak-e.
Hát figyelj, abban a pillanatban, ahogy olyan eléréseket produkálnál, mint aminek a kapcsán meg szokták keresni a ruhamodellektől, a kajamodellektől át a fitnessmodellekig az embereket, ha azt az elérést elérnéd, akkor hidd elő, megtalálnának
terméket. Persze, és nem csak azzal, ami kapcsolódik hozzá, meg aminek van értelme, hanem minden hülyeséggel is. De igen, tehát nyilván ez is elérés számtól függ, hogy mennyire vagy te jó reklámfelület. Hú, ez de csúnyán hangzik.
Hát az, de sajnos így működik a világ.
És mit gondoltok, hogy a történész influencernek hol lehetnek megjelenési felületei? És miért pontot, vagy ott mivel, amit mondjuk felhoztok ott, az egyrészt miért pontot, illetve hogy akkor oda milyen tartalmakat tud esetleg gyártani? Én itt hoztam föl nektek direkt példákat, de nem szeretném itt felsorolni.
Figyelj, szerintem bárhol meg lehet jelenni dolgokkal, a kérdés az, hogy mennyire van értelme. Nyilván az egy szakmai fórumon jelensz meg valamivel, mert léteznek szakmai csoportok mondjuk a Facebookon is, oda teljesen mást fogsz kirakni, mint amit mondjuk a népszerűség hajhászásából kiraknál a TikTokra mondjuk, vagy nem tudom. Nehéz dolog ezt így meghatározni, hogy hol érdemes, mert nem tudom. Ha tudnám rá a megoldást, akkor olyan nagyon szívesen nyilatkoznék így róla, meg így előadnám, hogy megmondom a frankút, de így nem tudok ilyeneket csinálni.
Ja, ez érdekes, hogy pont ugye, mert az Instagramot emlegettük, hogy ott ugye úgy képekkel nem fogsz tudni mit csinálni, vagy úgy kattintást elérni. Nyilván a YouTube kicsit más, ott ugye, meg mindenhol az algoritmus az egyik ellensége mindenkinek, mert a gazdagabb lesz a rich get richer, hogy ugye akinek sok kattintása van, akinek sok aktivitása van, sok követője van, az nyilván mindig előrébb lesz nálad, tehát ezt föl kell építeni oda, hogy előrébb kerülj a keresésekbe, de ez ugye Google-re is igaz, bár ott ugye lehet csiszolni, hogy kicsit előrébb legyél, ha valamire keresnek, de nyilván egy újkor.hu sokkal előrébb lesz, mint egy új oldal. Az újkor.hu-nál viszont előrébb van az Index, például.
Igen.
Mint kattintás szám, mert nyilván nagyobb. A New York Times-ot még ne is emlegessük, hogy ugyanaz a téma.
Persze.
Milyen aktivitás a New York Times-on.
Az, hogy a New York Times nem magyarul ír.
Igen, ez mondjuk nekik egy előnyük. A másik, ami nekem erre eszembe jutott, hogy nagyon meg kell találni, hogy tényleg melyik platforma milyen tartalom jó. Mert hogy nyilván mást várnak az embertől írásba, más, amikor egy videós tartalmat készít, és a videós, nem most, ha már ugye TikTok, hogy nem mindegy, hogy esetleg oda az ember mibe gondolkodik, mit csinál, hogy csinálja, vagyis egy YouTube is teljesen más közönségnek szól. A Facebookot azért nem emlegettem, mert a Facebook videós rendszer egy katasztrófa, ezt most kipróbáltuk múlt héten a kutatók éjszakája kapcsán.
Ja, mert az élő közvetítésre gondolsz? Vagy
nem, felvételes volt, de borzasztó. Tehát a YouTube-hoz képest elképesztő gyenge az, hogy ott azt kezelni kell. De hát ugye a cikkek megosztásánál, meg egyebek nincs, azért látjuk, hogy néha vannak bajok.
Hát vannak, de itt azért látni kell, hogy másra jött létre a kétfelületű YouTube videó megosztónak jött létre a Facebook, meg próbál ebből is pénzt kínálni, hogy ez ezt
igen. De szerintem a lényeg, hogy meg kell találni, hogy hol milyen tartalom fog működni, és vagy azt meg kell próbálni eladni, vagy hát érdekesíteni.
Megcsinálni a lehető legprofibban persze, mert egy videó sem mindegy, hogy milyen, meg egy kép sem mindegy, hogy milyen.
Igen. Viszont mondd, Beni?
Amivel kiegészíteném, nem csak a tartalmat, hogy hol miatt, hanem maga melyik korosztály, hol, tehát melyik korosztály, hol van többet reprezentálva.
Hát de akkor ide kiukadunk arra, hogy a marketing az egy külön szakma igazából, és nem azt mondtuk. De most vagy egy profival össze tudsz állni, aki akár pro bono, akár rengeteg pénzért megcsinálja neked, vagy pedig próbálsz ügyeskedni egyedül.
És nekem pont egy eszemült a másik része ennek, hogy nem csak az, hogy hova, milyen hosszú jellegű tartalom, de hogy valahol azért hitelesnek kell maradni közben. Tehát, hogy kvázi úgy hülyeséget nem mondhatsz.
Persze. Hát ugye a klasszikus példa az, hogy ha leírod valahol, hogy mit tudom én, Kossuth Lajos már pedig kizárólag a rózsaszín hálósapkát volt hajlandó fölvenni, akkor lehet, hogy mit én generálnak rád hirtelen 10 hivatkozást, meg 20 nem tudom, hogy mit, de attól kezdve, ha többet nem hívnak meg sehova, az biztos. Igen. És ahhoz a 10 is az lesz, hogy ez hülye.
Ezt egy oktató mondta nálunk, hogy ha az ember sokkal gyorsan akarja felbusztolni a hivatkozottságát, akkor közepes hülyeséget kell írni. Ha túl nagy baromságot írsz, senki nem fog rád hivatkozni. Ha jó, amit írsz, akkor megint nem lesz belőle annyi. Ha egy közepes hülyeséget írsz, mindenki téged akar megcáfolni.
Igen. De hát ez kérész életű dolog, mert utána mondom, szerintem a hitelességet elég egyszer elveszteni az embernek.
Igen.
Nagyon nehéz feltornázni.
Jó, és akkor most fog elhangzani az a kérdés, amit az elején szerettem volna, hogy akkor ti mely felületeken vagytok jelen, és mivel?
Úgy érted személyes, vagy pedig...
Mint a történész influencer.
Öregem, én... Jó, Facebookon van önálló, de ezt kérdezte ezzel, én mondom, Facebookon van önálló.
Én csak hogy ott úgy hülyén jön ki, úgyhogy úgy gondolom, hogy azt a részt azt lehet, hogy célszerű ezt kivágni, és akkor itt megejteni egy két percbe elmondani.
Okay. Jó, gyorsan elmondva, a Facebookon van egy önálló oldalam, meg az Instán van egy önálló oldalam, tehát ami Szőcs Zoltán Oszkár kifejezetten, és nem pedig valamilyen projektnek a keretében működő dolog. YouTube-on nem csináltam saját csatornát, és TikTokon meg még csak regisztrálva se vagyok, szóval ezt tudom mondani. Egyéb alkalmazásokat meg úgy nem is használok talán.
Hát igen, nekem meg ugye YouTube, Insta, Facebook, Twitter, az teljesen döglött szerintem, de mindegy.
De volt Twitter is, igen, körülbelül fél évet élt, aztán rájöttem, hogy ezt hagyjuk.
Igen.
Magyarországon valamiért nem megy.
Úgyhogy egyelőre ennyi. Meg hát ugye Benni gondolkodtunk a TikTokba, csak még az nem indult el sehogy, és azt nagyon ki kell találni szerintem, hogy ez...
És akkor én ide itt annyit mondanék, hogy nyilvánvalóan és ugye utaltam már rá, hogy nem, tehát hogy függ az is, hogy melyik korcsoport van az adott felületen többségben. És nyilvánvalóan sok esetben egy-egy új platformon, ugye pont a fiatalság kezdés itt, hát... Most meg fogom említeni szegény Bencét, ugye, aki azt szokta felhozni általában ezeken mindig csak fiatal lányok táncolnak, és akkor ő ezért így nem hajlandó becsatlakozni. Nyilván persze mindig az elsődleges eladhatóság, ugye itt felmerült egy-egy márkának ugye a reklámozása, promotálása, vagy akár pont a hülyeség része, tehát az értelmetlen része. Azonban úgy gondolom, hogy meg lehet találni a kiskapukat ezekben is, nyilvánvalóan nem egyszerű, de lehet olyan tartalmakkal találkozni, amiből tényleg lehet tanulni, és egy percbe is össze lehet foglalni olyan érdekességeket, ami aztán megmarad az embernek, vagy akár többletet ad a tudásához. És nem egy ilyen videó, vagy TikTokon nem egy ilyen... hát nem is tudom, TikTokernek nevezzünk, mert ugye ez nem is videós, nem is az, hanem aki ugye gyártja a tartalmakat, akik tényleg egy percben minőségén össze tudta foglalni, igen, nagyon apró dolgot, de tényleg azt ezt érdekesen tudta, nem csak érdekesen, hanem tényleg normális keretek között, úgyhogy szerintem van lehetőség, nyilván meg kell találni. Először persze mindig a hülyeség lesz a fő és a menő, de nyilvánvalóan nem feltétlenül jelenti azt, hogy valakinek be kell állni a zenés-táncos trendekbe is, hanem ki kell alakítani a mindenkinek a saját maga, nem is tudom, elképzelését, világát is, és nyilván, ahogy említettétek, hogyha lesz, nem tudom, 370 kedvelő, vagy követő, az nyilván lehet, hogy akinek van, nem tudom, 250 ezer, vagy ugye már itt is Magyarországon is, hogy otthon vannak, akik közel 1 millió környékén járnak, a TikTokon is. Nyilván ahhoz képest ez elenyésző szám, de amit mondtatok, hogy akkor legalább tudod, hogy van 500 olyan ember, vagy most 300, aki azt mondja, hogy igen, kíváncsi a te véleményedre, a te tartalmadra, és ő lehet, hogy majd megosztja. Az Ádám videója alatt olvastam olyat, hogy kár, hogy nem került be a rendszerbe, mert vannak olyan videók, ami szerinte jól elmagyarázza az adott témában a dolgokat, és hogy nem is érti, hogy miért nézik ennyire kevesen. Szóval nyilván itt azért az algoritmusoknak azért valóban tényleg eléggé nagy szerepe van, és azért valljuk be, ezek többségében nyilván úgy vannak beállítva, hogy az kerüljön előre, aki a pénzt termeli. Tehát nyilvánvalóan itt azért valahol a történészek egy kicsit hátránnyal kezdik, bár azzal, hogy a történelem nem érdek, tehát a történelem iránt nem érdeklődnek az emberek, azért kicsit így megkérdőjelezném, mert szerintem azért, hogyha bármi olyan kérdés előmerül, akkor, és kiderül az emberről, hogy történsz, akkor nyilván egyből elkezdik faggatni. Persze ebből lehet jól és rosszul is kijönni, vagy kellemetlenül.
Elkezdik faggatni Mohácsról, meg mik most az ilyen menő témák, Trianon?
Mindig vannak olyan menő témák. Az a baj egyébként, amikor elkezdenek így faggatni, hogy akkor általában azt várják el tőled, hogy azt mond, amit ők gondolnak, és ha nem azt mondod, akkor neki állnak vitatkozni. Ez egy mindegy zsákutcás dolog tud lenni egy kicsit. Én nem mondom azt, hogy az embereket nem érdekli a történelem, mert ugye erre utaltál vissza. Én azt mondom, hogy több embert érdekel az, hogy mit fog enni, vagy hogy mit vesz föl, mert az a mindennapjainak a része, mint az, hogy mondjuk az intellektuális érdeklődését kielégítse, kevesebb ideje is van rá, és éppen ezért, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanazt a dolgot, ha most szövegesen nézzük, kell tudni megfogalmazni lexikon szócik méretben is, meg szaktanulmány méretben is, meg monográfia méretben is, meg akár több kötetes sorozat méretben is. Ugyanez igaz szerintem a videós tartalomgyártásra is. Igen, az első világháborút össze lehet foglalni akár egyetlen mondatban is, hogyha akarjuk. Csak azt jól meg kell írni, azt a mondatot. De is nyilván, akit jobban érdekel ennél az egy mondatnál, annak meg kell, hogy legyen az a platform, vagy az adathordozó, ahol nagyobb mennyiségű az információ éjségét ki tudja elégíteni.
Meg ami szerintem még ebben benne, hogy az emberek azért szeretik az egyszerű választ hallani. És a történelem viszont többször nem egyszerű választ ad, mert alapvetően az emberi viselkedéssel foglalkozik, ami egy komplex dolog.
Jó, de ez tulajdonképpen valamennyi tudományra elmondható, hogy egy adott szakember, aki a saját dolgával foglalkozik, meg kutatja, nem fog semmit feketén vagy fehéren igen-nemmel megválaszolni, bármilyen kérdést kap, mert tudja, hogy mennyi mindent kell figyelembe venni, és hogy az a modell, amit ő felépít, az milyen szinten tud megváltozni egyetlen komponens kicserélésétől. Ez a történelemre szerintem hatványozottan igaz, tehát így nem lehet feketén-fehéren tényleg kijelenteni valamit, hogy már pedig az úgy volt. És ez már az ismeretelméleti kételjeimnek is a fogalmazása volt.
Kicsit Hollywoodiba is átmentünk, tehát ott csak jó és rossz van.
Hát nézd, vannak, akiknek a szempontjából csak jó és rossz van. Tehát én nem akarok bántani olyan embereket, akik kommentelnek a Facebookon, mert nagyon szellemes kommenteket is lehet sokszor olvasni, meg nagyon helytállókat, de nagyon sok vagdalkozó és direkt támadó, és hogy is a kommentet is lehet olvasni, amik arról tanúskodnak, hogy nem feltétlenül rendelkezik megalapozott tudással az illető az adott témákban, de ugyanakkor mégis határozottan jelent ki feketén vagy fehéren dolgokat.
Nem mondom, hogy nem töröltem meg YouTube-on kommentet.
Ugye?
Főleg megosztó témában. Ott mindig necces van, ott mindig elő tud kerülni olyan, aki nagyon biztos az ő tudásába, és feketén-fehéren megmondja, hogy igen, kinek ez volt igaza.
Igen, csak itt megint az van, hogy imádom az ilyen kommentelőket, akik elolvastak egy szócikket valahol, csak ugye mi ezt tanultuk évekig az egyetemen. Tehát így a történelem az mégiscsak egy külön tudomány, amit tanulnak valahol az emberek. Nem véletlenül.
Igen. Nekünk ezt a tudást kell valahogy átadni.
Igen.
Valamilyen közérthető formában, nyilván erre az újkor.hu, erre jó akár egy YouTube videó, vagy akár egy rövid TikTokos valami egyperces. Nyilván más adszált benne, máshogy, de hogy alapvetően ez lenne a félig meddig a megoldás, talán a közönséggel való kapcsolatteremtés, hogy aki tényleg érdekel a minőségi történészi munka közérthetően, az itt eléri.
Igen, igen. Hát itt az a necces dolog, hogy ugye ezt lehet, meg nem tudom, hogy mennyire lehet úgy csinálni, hogy ebből éljen az ember, a jelenlegi állás szerint szerintem Magyarországon, magyar közönségnek ez jelenleg nem megoldható. Lehet egyébként, hogy mondjuk angolul, oroszul, kínaiul, tehát olyan országokban, ahol irdatlan mennyiségű ember él és beszéli azt a nyelvet, meg lehet csinálni. Nem tudom, nincs nálam a bölcsekköve a dologban. Viszont ha az ember a szabad idejében fontos küldetésének tartja, hogy azért a szakmáját a nagyközönségnek is átadja, és ne csak mondjuk a Q1-es folyóiratokba próbáljon angolul írni valamit, akkor szerintem ezt csinálni kell a mai világban, mert főleg így a pandémia óta, előtte is nagyon erős volt az online világ, de azóta még nagyobb része áthelyeződött az életnek oda, mint korábban.
És nyilván itt ugye fontos lehet ezeknek a platformoknak az is, vagy tehát azért kaphatnak nagyobb szerepet ezek a platformok, mert ugye sorra jönnek ki, hogy azok a tanulmányok, cikkek, hogy egyre kevesebbet olvasunk. És nyilvánvalóan persze ez nem fog pótolni nagyon sok mindent, tehát, de egyfajta valamit visszaadhat ismeretszerzés tekintetében. És nyilván meg kell találni mindig az adott közösséget, hogy mi az, amire vevők, vagy amin keresztül el lehet őket érni, hiszen valahol a történésznek nem az a célja, hogy amivel ő foglalkozik, amit ő csinál, azt ne csak a széles, ne csak a szűk szakmai közegen belül ossza meg, hanem tényleg próbálja azt beültetni egy ismeretterjesztő formába, és eljutatni a célközönség számára.
Tehát a csatornákat, szóval ugyanúgy az is egy csatorna, hogyha ha meghívnak egy ünnepségre, hogy beszélj ott, és az is egy csatorna, hogy felrakod az internetre valamilyen formában. Te megpróbálod megtalálni az érdeklődőket.
Hát amit most mondta, hogy egy 5 perces istentisztelet előtti kis valami is egy ilyen csatorna, mert eljut emberekhez, akiket esetleg, nem tudom, jobban elkezd érdekelni, jobban utána néznek. Az meg, hogy kevesebbet olvasunk, én a múltkor olvastam valahol egy cikket valamelyik angol lapon, ahol ki volt írva, hogy ez 3 percig fog tartani elolvasni. És görgetted, és láttad, hogy nekem ez szürreális, hogy látod, görgetsz, és látod, hogy nem tudom, 3 perc. De például a Kindle e-book olvasó is kiírja, hogy nem tudom, a fejezetből még 17 perc, 6 másodperc van hátra.
Nem, igen, csak ez egyrészt cuki uniformizálás, mert nem mindenki olvas ugyanolyan tempóval. Másrésztről, meg én ezt értem a rációt benne, de ugyanakkor meg mégis szomorú, hogy ez van, hogy a ráció az, hogy abból indulnak ki, hogyha mondjuk valaki áll a 4-es, 6-oson, így szorong szépen, nyom a telefonján valami cikket olvas, és akkor 20 perc lenne még, akkor lehet, hogy nem áll neki. Legy 1 perces meg elolvas.
Igen.
De valószínűleg ez állhat mögötte, én úgy
gondolom. A másik ilyen tapasztalat, hogy nem tudsz olyan hosszú videót csinálni, hogy az ember ne kattingasson benne. Te kattingatni fognak a 15 percesbe, az 5 percesbe, az 1 percesbe is. Mert hogy jó, ki átugorjuk, nézzük, hogy mi van arrébb.
Ja, hát...
És ez is igen. Valahol olyan... fura. Közben értem, már... mert...
De ezt meg már maga a kor hozza. Tehát, hogy egyszerűen olyan világot élünk, hogy erre szokták mondani, hogy ha otthon nézel egy másfél órás filmet, biztos, hogy telefont veszel elő, mást is elkezdesz csinálni menet közben, tehát nincs az, hogy leülsz, végignézed a filmet, és aztán kikapcsolod és felállsz, hanem menet közben is végzel valami plusz tevékenységet, tehát, hogy ez a nyilván a figyelmünket már nem tudjuk, csak egy dologra.
Igen.
Koncentrálni, megosztjuk, és nyilván az a megosztottság is teljesen más, tehát hogy nyilvánvalóan vannak itt kihívások, amiket lehet, hogy tud alkalmazkodni az ember, de úgy gondolom, hogy valahol muszáj, hogyha ha szeretnénk, és nem az, ami nem egyszer már ugye érte a történészeket, mint kritika, hogy az elefántcsont toronyban fönt vannak, és akkor onnan megmondják a tutit, mert nyilvánvalóan hiába ért bárki valamilyen nagyon hiper-szuper témában és újathoz, és kiadja valamelyik könyvkiadó, hogyha nem fogja elolvasni senki, mert nincs reprezentáció a társadalomban, tehát írhatunk bármely nagy az adott ország, vagy direkt nem akarok példákat, mert nyilván minden nemzetnek, minden országnak megvan a maga sorsfordító történelmi eseményei, most csak ha nagyba gondolkodunk, és nyilván akárki írhat bármit, hogyha ha az adott társadalom nem érzékeny rá, akkor lényegében valójában megérte vele dolgozni, tehát nyilvánvalóan fölmerülhet benne. Persze megéri, mert egyrészt a kultúrának a továbbvitele az egy fontos szerep, de nyilván csak azt szeretné az ember, hogyha amit ő csinál, az minél több emberhez eljusson, és ne csak az, hogy profitáljon belőle, hanem maga tényleg az adott társadalom profitáljon belőle, úgyhogy ez egy kényes egyensúly kicsit, és itt a történész influencerkedéssel kapcsolatban egy ilyen záró kérdést szeretnék nektek felvetni, hogy hogyan látjátok ennek a jövőjét. Tehát, akkor kezdem úgy, hogy van-e jövője, és hogyha igen, akkor ezt hogyan látjátok. Itt nektek ugye csatoltam be cikket, ugye, hogy már Dél-Koreában van olyan influencer, ugye, aki a mesterséges intelligencia, és konkrétan nincs is valódi személy, hanem ugye ez egy kreált személyiség, és ő lényegében a nap 24 órájában ráér, és tartalmakat tud, vagy bocsánat, nem tartalmakat megosztani is.
Az a csapat, aki őt kitalálta arcnak. Hogy
meg a program, ez amit írtam.
Kevésre az egész izének, rendszernek egyébként. Valahol nagyon vicces szerintem, ugyanakkor meg persze ijesztő is.
És akkor ennek tükrében hogyan látjátok a történész influencernek a szerepét, jövőjét, ha van?
Hát én nem tudom, a jövő az számomra képlékeny, tehát én nem merek jósolni soha sem, mert na, azt arra nem képeztek azért, de a múlt ügyében képeztek, nem a jövő ügyében. Én csak azt tudom, hogy csinálom a dolgaimat, aztán ami remélhetőleg lesz rá érdeklődő. De hogyha csak néhány érdeklődő van, az is jó, mert legalább akkor nekik mondok valamit.
Nekem is jutott eszembe, hogy egyébként alapvetően a tudománykommunikáció az egy egyre fontosabb dolognak tűnik. Nyugaton ugye már ilyen irányú képzés is van, hogy tudománykommunikátor. Igen. Tulajdonképpen ez a történettudománynál, ha most ez a történész influencer, vagy használjunk bármilyen szót, ez lenne az. A tudománykommunikátor. És hogy alapvetően ez egy fontos dolog, az embernek csinálnia kell, és bízni benne, hogy erre van széles körű érdeklődés. De hogy szerintem az újkor.hu bizonyítja, hogy az írott formában történő ismeretterjesztésnek azért van egy stabil tábora, vagy nem tudom erre mi a jó szó, mert van egy elég stabil követőtábor, aki azért elolvassa a cikkeket, vagy ha nem is az összeset, de legalább azt, ami őt érdekli.
Igen.
Hogy így ilyen szempontból igazából bármilyen más platformon is lehet ennek létjogosultsága, el kell hozzájuk jutni, ezért valahogy dolgozni kell, vagy ezt el kell érni, hogy minél több emberhez eljuss, akit ez érdekelhet, és bízni benne, hogy tényleg meg lesz az érdeklődő közösség, aki ezt úgy életben Igen. tudja tartani, hogy érezd magadban motivációt, hogy csináld. Ami nyilván az újkor.hu-nál is, ugye ez, amit az Zoli is mondott, hogy nálunk nem biztos, hogy ebből meg lehet élni, mint főállású. És valami, viszont ha van egy olyan visszajelzés, amiért van értelme csinálni, akkor érdemes. És ha egy-két emberhez eljutsz, és egy-két embernek el tudsz magyarázni egy komplexebb történelmi dolgot közérthetően, akkor már előrébb vagyunk.
Vagy aztán majd létrehoznak egy ugyanígy egy történészt, aki majd maga fogja elmondani a múlt eseményeit.
A mögé is kelni fog a csapat, aki azt összerakja neki. Mert ugye az nem csak informatikával áll.
A szakértőknek működni, hanem a tudásában.
Ami tulajdonképpen most is így megy, mert ha én beszélek valamiről, utána nézek ezer könyvön.
Hát de dettó ugyanez, tehát nem feltétlenül, ha csak a saját konkrét kutatásaimat mondanám el bárhol, ahol beszélek, akkor nagyon kevés dologról tudnék beszélni. De ugyanakkor meg úgy gondolom, hogy van egy olyan szaktudásom, hogy tudom, hogy hol nézzek utána az adott dolognak, hogy ne mondjak hülyeséget róla, és tudom, hogy mi a hülyeség, meg mi nem az. Ettől meg már már igenis hitelessé válik, amit mondok, akkor se a saját konkrét kutatásom volt, amit a levéltárból meg a könyvtárból összekapartam.
Jó, tehát, hogy azért vannak kihívások, ki kell használni a lehetőségeket, de nyilvánvalóan az oktatásnak csak itt volt a fontos része az, hogy módszertanilag nyilván te tud különíteni azt, hogy mi az, amit tényleg föl lehet használni, mi az, amit nem, illetve hát az, hogy hogyan közelíts meg az adott területet, témát. Úgy gondolom, hogy valahol persze nincsen nálam a... Nem vagyok egyrészt se látó, se nem vagyok mindentudó, de nyilvánvalóan itt tényleg... Én itt érzek egy kis kapus lehetőséget, nyilván persze nem egy akkora követőtáborra, de azért az angol szászoknál van egy-kettő olyan, vagy bocsánat, van egy-két olyan youtuber, vagy esetleg más közösségi platformon lévő személy, aki igen jelentős követőtáborral rendelkezik, tehát, hogy nyilván persze függ a piacnak a nagysága is, hogy mire lehet jutni, mi áll rendelkezésre. Nyilván itt a 10 milliós országban azért abban a szempontból korlátozottabbak a lehetőség, főleg magyarul, de nyilván itt szerintem maga az idegen nyelv, ami tényleg pluszt adhat ehhez az egészhez, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Nem is persze azt akartam itt kérni tőletek, hogy pontosan mit, hanem mi erről a véleményeteket, de azért el tudtátok mondani. És így zárásképpen szeretném tőletek megkérdezni, hogy mi a jövőbeni terveitek, egyrészt, mint történész per kutató, és hogy így az önmenedzselés szempontjából, és amit bevezettünk most itt, történész influencer, mint gondolat, hogy ezzel kapcsolatban akartok-e valamit fejleszteni, vagy úgy gondoljátok, hogy mi az, amit plusz lehetne még hozzátenni?
Hát, nekem ugye van egy olyan tervem, amiről már beszéltem, de azért elmondom újra, hogy azt a 45 utáni első világháborús historiográfiai kutatást megcsinálni, ez kutatásilag így a közvetlen tervem, amit szeretnék elvégezni. Azt, hogy a távlati jövőben hogy lesz, mint lesz, az meg majd kiderül, de vannak ötleteim, de azt, hogy hogyan lehet valamit a gyakorlatban megvalósítani, ez ennek meg kell teremteni a lehetőséget. Az újkor.hu-t szeretném csinálni még, meglátjuk abból is, hogy hogyan alakul, mennyire értjük meg a kor szavát a változásokkal. Fogom folytatni, ahogy igyekezni fogok a saját napi munkáimat, előadásaimat, stb. Továbbra is ezt így megosztogatni azokon a felületeken, amiket így kezelek a magam kapcsán. Ugye van egy honlapom is külön, és meg a Facebook oldalon, illetve az Insta oldalon, és meglátjuk, hogy hogyan alakul. Én jelenleg úgymond elégedett vagyok az életemmel, tehát hogyha ezt így tudom folytatni hosszú távon, akkor ez így jó lesz szerintem nekem.
Hát igen. Nekem a disszertáció védés, meglátjuk, hogy aztán abból esetleg könyv vagy bármi lehet-e. Meg hát majd megpróbáljuk kicsit fölfuttatni ezt a YouTube podcast és egyéb dolgot, hogy hát a kicsit. Hogy meglássuk, hogy ez hova tudja magát kérni. Szerintem ez a beszélgetés hozott erre egy érdekes gondolat, vagy jó kísérlet, hogy akár ez a történész influencerkedés, ez hova futhat ki.
Na igen. Hát majd kommentekben megkapjuk, hogy hát ez ugye, miért nem gondoltatok még erre, és erre, és erre, és erre, és akkor lehet, hogy tényleg tök jó dolgokat fogunk látni.
Vagy azt, hogy nem értetek semmihez, mert az is előfordul.
És különben is hajunk is milyen.
De azon nem lepődünk meg, ezt tudjuk.
Persze.
De figyelj, ha valaki erre reagálni fog, akkor tudjuk, hogy legalább végighallgatta.
Egyébként a YouTube algoritmus szerint, ha bármilyen reakció történik, az jó. Tehát tök mindegy, hogy az mi, dislike, negatív komment, az YouTube-ot nem érdekli, az reakció. Aha. Úgyhogy tulajdonképpen...
Ja, akkor beszéljünk meg osztó butaságokat, ne, inkább.
De abból legalább itt a végén kell, akkor kiderül, hogy tényleg meghallgatták-e végig, és akkor ha igen, akkor tudjuk, hogy ki az, aki kommentelt. Tehát szóval, aki eljutott ideig, az kommenteljen valamit. Nem elég egy, nem tudom, egy betűt is, kapszlokot lenyom, és benyom egy K betűt, vagy nem tudom.
Küldjen egy szíveskét.
De igen, a kábel, tehát... ne legyen pont, meg az anyátokat ne írják.
Igen. Ja nem, semmi. Csak most így ránéztem a klaviatúrára, és pont a K betűn akadt meg a szemem, ezért ez jutott.
Aki eljött ideig, ez küldje el a kedvenc Metallica számát. Kommentbe.
Okay. De csak 91 előtti Metallicát fogadunk.
Jó.
Szóval igen, majd itt ki, meglátjuk, hogy ki az, aki végig hallgatta ezt a közel másfél órát, és akkor így is. Úgyhogy jó, akkor végül is vannak tervek mindkettőtöknek, ami jó, aztán mindenkinek sok sikert kívánok hozzá, és akkor az is, hogy meg tudja valósítani, illetve, hogy legyen ereje a továbbiakhoz is, mert nyilván szerintem néha kell egy kis önfenékberugás is, hogy az ember újra erőbe lendüljön, tehát meg kell a visszajelzés, mert szerintem az is nagyon sokszor számít, hogy abból is lehet nagyon sokat meríteni, illetve plusz tud adni az egész. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad Zoli az Ádámnak a meghívását. Én köszönöm Ádámnak, hogy itt némiképpen becsatlakozott a beszélgetés második részébe. Remélem majd mi alkottuk meg a történész influencernek a kifejezését, és akkor
ezt majd levéletjük, hashtag történész
influencer.
A virtuális, mesterséges intelligenciás történész influencer majd a mi hármunk arcából lesz összegyűlni.
Így van, és lehet, hogy ebből kellene egy cikket is készítenünk, hogy utána majd mindig ránk hivatkozzanak, hogy akik először meg... De ezt nem merem, tehát ennek utána kell néznünk tényleg, hogy van-e ilyen fogalom.
Ugye a historiográfiáját meg kell nézni.
Így van. De nem, vicces félretével tényleg meg kell nézni, hogy van-e, és hogyha ha nincs, akkor lehet, hogy még égednek lehet, hogy jövője is lehet. Nem tudom, egy kutatást fölhúzunk rá. És akkor utána ránk fognak hivatkozni. Tehát ez a legjobb. Egy fogalmat megalkotsz, és utána az a hivatkozás az megy. Jó, tehát a viccet félretéve, akkor köszönöm még egyszer a mai beszélgetést. És akkor én Ádám el is búcsúznék, hogyha ha megengeded.
Persze.
Én is megköszönöm a beszélgetést, nagyon-nagyon élvezett volt így ezeket a jó témákat így beszélni, meg egy picit az ego trip is meg volt, hogy így magamról is beszélhettem az elején, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehettem, köszönöm a meghívást.
Jó, tehát, hogy akkor minden nézőnek, illetve hallgatónak köszönjük, hogy megnéztétek, meghallgattátok a mai beszélgetésünket. Nyilván itt függ, hogy majd valaki YouTube, vagy valaki ugye podcast formájába fogja meghallgatni a mai beszélgetésünket, illetve a szokásos kis szöveg, hogy lájkoljátok, illetve kedveljétek a videót, vagy szívecskézzétek a podcast beszélgetést, illetve kövessétek be a The History Geek Facebook, YouTube, Instagram csatornát, és hát, hogyha a jövő úgy hozza, akkor akár majd a TikTok fiókját is.
Úgyhogy fiók van, tartalom nincs.
Vagy bocsánat, hát majd a fióknak. Hát a fiókot is be kell követni, hogy utána a tartalmakat is lásd, vagy hogy feldobja. Szóval nyilván itt ez egy több rétű. Illetve osszátok meg barátaitokkal, ismerőseitekkel, hogy úgy gondoljátok, hogy érdekelheti őket is ez a fajta téma, illetve érdeklődik a történelem irányt, és úgy gondoljátok, hogy hasznos tartalmakkal tudjátok feldobni a napjaitokat. Úgyhogy köszönjük még egyszer, és akkor találkozunk majd a legközelebbi podcastbe, illetve így van, Ádám már reklámozza is, hogy 3 hét múlva a Dr. Metallal lesz.
Igen, Fejes Jánossal, azaz Dr. Metallal.
Lesz a beszélgetés, azon már nem én fogok részt venni, de talán így ez a legjobb, hogy ebbe a kis elbeszélő új, nevezzük most már spin-off sorozatnak a csatornán belül. Nyilvánvalóan itt legyen egy kis arculatváltás is, illetve hát, hogy cserélődjünk, így talán még érdekesebb lesz. Szóval köszönöm még egyszer, és további szép napot. Sziasztok!
Sziasztok!